Ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz, gyakran lesz élénk, helyenként erős a szél. Az éjszakai 6-11 fok után napközben 22-27 fok közötti értékek várhatók.
Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
A mobiltelefonunkhoz hasonló módon kötődhetünk, mint más emberekhez. Versenyben $1 millió, egy magyar ökológus is megnyerheti. Ezek mai témáink, mindenek előtt azonban ismerkedjenek meg egy gerinceredetű izomsorvadásban szenvedő kisfiú édesanyjával, Klaudiával, és azzal az úttal, amelynek végén a család második gyermeke egészséges lett.
2022-ben, amikor megszületett a kisfiunk, Soma, most a nagyfiunk, bocsánat, akkor azt gondoltuk, hogy egy teljesen egészséges babát viszünk haza, de sajnos nem indultak meg nála a mozgásfejlődési mérföldkövek, nem emelte olyan szépen a fejét, a lábát sem mozgatta annyira, nem tudott átfordulni egyik oldalra a másikra, ezek voltak az ilyen nagyobbak, amik szembe tűntek. Folyamatosan mentünk fejlesztésekre, mindenki várta, hogy majd ez jobb lesz, de nem lett, és akkor a Tűzoltó utcai gyermekklinikára kerültünk, a neurológia osztályra, ahol volt egy gyanú, hogy ő lehet, hogy SMA-s. Csináltak nála egy gén térképezést, és az is bebizonyította, illetve akkor rögtön a férjemről is és rólam is csináltak, és ez még megerősítette, hogy igen, sajnos mi vagyunk a hordozók, és sajnos SMA-s a kisfiunk. 7 hónaposan ő megkapta már a génterápiát, és akkor hál' Istennel is kezdődött nála a fejlődés.
Édes, jókedvű, szinte tökéletesen mozgó kisfiú. Úgy látszik, hogy a terápia hatékony. Nem tudom, mennyire nehéz most az életük.
Nagyon nagy szerencsénk van, iszonyatos kitartása van. Sokszor felnőtteket meghazudtolóan áll feladatok elé. 7 napból 7-et tornázunk, vagy úszunk, vagy folyamatos fejlesztésre járunk. Ez ezzel jár, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy ő ennyire szépen fejlődik, és egy hős.
Soma 4 éves. Az SMA, a gerinceredetű izomsorvadás kezelésére 2017 óta létezik génterápiás eljárás. De ahogy Klaudiától hallották, az élet így is küzdelmes. Sokat gondolkodtak, vállaljanak-e második gyermeket. Végül az igen mellett döntöttek. Úgynevezett preimplantációs, azaz beültetés előtti genetikai vizsgálat segített abban, hogy második kisfiuk Csongor makk egészségesen jött a világra.
Sokáig gondolkoztunk rajta. Nehéz döntés egyébként belegondolni abba, hogy akkor ebből az időből hogy veszünk el egy másik kis babának időt, hogy ő is megkapja ugyanazt a figyelmet. Talán ezért is tartott eddig, tehát hogy 4 éves most a nagyfiunk. Nekünk nagyon nagy szempont volt, hogy szeretnénk, hogy legyen egy testvére, akire támaszkodhat. És talán ez a vacilás addig tartott, amíg kiderült, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy egészséges legyen, hogy kiszűrjék egy ilyen vizsgálattal azt, hogy ne legyen SMA-s a kisbaba. De amikor kiderült ez, akkor annyira egyértelműen néztünk egymásra, hogy ez a mi útunk, megpróbáljuk. Egy lombik programban részt venni soha nem egyszerű. Ez egy nagyon-nagyon kemény és nehéz út, de megérte. Én most is azt mondom, hogy megérte minden pillanata, minden injekció és minden, amit megtettünk érte.
A preimplantációs genetikai vizsgálatot a Szemüveg Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján Beke Artúr szülész nőgyógyász genetikus javasolta.
Az SMA betegség egy olyan betegség, hogy lappangva öröklődik, tehát mindkét szülő hordozó ez kimutatásra került, és ugye ők nem szerettek volna megszakítást, ezért vállalták, illetve kérték ezt a lehetőséget, hogy preimplantációs genetikai vizsgálat történjen. Ilyenkor mindenképpen feltétele a vizsgálatoknak, hogy lombikkal foganat terhesség. Tehát ez az eljárás nem csak azoknak áll rendelkezésre, akik meddőházas párok, hanem mondjuk örökletes betegség kockázata van náluk.
Magára a Lombik Baby programra a Szemüveg Egyetem asszisztált reprodukciós centrumában került sor. Sipos Miklós igazgató mondja el, hogy mi történik ilyenkor.
Elvégezzük a pete fészek hormonális stimulációs kezelését, amelynek az a célja, hogy minél több egészséges petesejtet nyerjünk. Itt az optimális szám körülbelül egy 15-20 petesejt. Megtörténik a megtermékenyítés, ez a genetikai vizsgálatokat megelőző esetben mindig mikromanipulációs megtermékenyítés, úgynevezett X-ivel történik.
Hát, hogy egyetlen spermiumot juttatnak be a petesejt?
Pontosan. Nehogy valamiféle többszörös termékenyítés történjen, és az már önmagában kedvezőtlen genetikai tartalmat idézzen elő az embrióban. Tenyésztjük az embriókat timelapse inkubátorban, amely 10 percenként készít egy-egy fényképfelvételt az embriókról, és azt egy filmmel képes összefűzni. Ennek azért van jelentősége, hogy pontosan meg tudjuk mondani azt az időpillanatot, amikor is az embrióbiopsziát elvégezni a legoptimálisabb. Az embrióbiopszia kapcsán a különösen és speciálisan képzett klinikai embriológus munkatársaink az 5-6 napos embriónak a burkából 5-8 sejtet távolítanak el, majd gyors mélyhűtéssel lefagyasztják az embriót.
Mennyire nehéz ez a mintavétel, mert nem tűnik túl egyszerűnek, hogy egy néhány sejtes embrióból néhány sejtet eltávolítanak.
Az 5-6 napos állapotban már több száz sejtből áll egy embrió, 5-8 sejtet különösen az embrió burkából eltávolítani, az semmiféle kockázattól az embrió továbbfejlődése szempontjából nem jelent. Azonban kifejezett technikai tudást feltételez és követel meg az embriológusaink részéről az, hogy ezt olyan gyöngéden, olyan technológiával végezik, hogy az embrió ebbe a beavatkozásba ne sérüljön. Az így nyert sejteket a genetikai laboratóriumba továbbítjuk, ahol megvizsgálják.
És azokat az embriókat, vagy azt az embriót ültetik vissza az édesanyjába, amelyik egészséges.
Így van, viszont nagyon fontos, hogy néhány sejtből történik a vizsgálat.
Beke Artúr szülész, nőgyógyász, genetikus.
Tehát 1-2%-ban történhet tévedés, ezért ha létrejön a várandóság, visszaültetés után megmarad és fejlődik a magzat, mindenképpen javasolt, hogy történjen egy úgynevezett megerősítő vizsgálat, ez pedig magzatéz mintavételből történik. Ez megtörtént, rendben volt minden.
Itt született Csongor, itt a Szemüvesz Egyetem szülészeti klinikán.
Majd jött maradszedése az édesanyja, gondoztam is a várandóságot, és végül úgy alakult, hogy császármetszésre kerül sor. Én végeztem a császármetszést is.
Önök a belgyógyászati és onkológiai klinika laboratóriumában hány kis embrióból származó mintát kaptak ettől a házaspártól, és hányat találtak egészségesnek, illetve betegnek? Kósa János a genetikai részleg vezetője.
7 embriót vizsgáltunk meg, amelyből 4-et javasoltunk beültetésre.
Hányat ültettek be?
Régen a sikeresség érdekében beültettek 2-3-at is, viszont a sok ikerterhesség és 3-as ikerterhesség miatt több volt a komplikáció a várandóság alatt. Most már az a gyakorlat, hogy 1 priembriót ültetnek be, a többi priembrió lefagyasztva maradt, és hogyha később a házaspár úgy dönt, akkor már nem kell egy újabb eljárással vizsgálni, hanem beültethető a többi priembrió is.
Technikailag mennyire nehéz egy ilyen beültetés előtti genetikai vizsgálat? Mennyire tekinthető ez rutin vizsgálatnak?
Nem gondolom, ez egy rutin eljárás. A laboratóriumunk jelenleg az egyik legfelkészültebb laboratórium Magyarországon.
Kósa János genetikus.
Nekünk olyan 2,5 évbe került, hogy eljussunk oda, hogy egy sikeres terhesség így megvalósulhasson. Jelenleg az asszisztált reprodukciós centrummal együttműködve több tucat embriót vizsgáltunk már meg, amelyekből már nagyon sok esetben folyamatban van a terhesség. Egy modern genetikai laboratórium tulajdonképpen bármilyen genetikai betegséget tud diagnosztizálni.
Hány olyan betegség van, aminek a preimplantációs genetikai diagnózis, ha már megvalósul a mindennapi orvosi gyakorlatban, vagy jó lenne, ha megvalósulna?
Hát több mint 6000 génszinten öröklődő betegség van. A laboratórium be tudja állítani adott esetben az adott mutációra a vizsgálatot, tehát tulajdonképpen, ahogy János is mondta, bármelyik gént vizsgálni tudnak. Na most ugye egyrészt itt az SMA-ról van szó, ez a lappangva öröklődő, mind a két szülő hordozó. Viszont lehet, amikor az egyik szülő beteg, mondjuk egy csontosodási zavara van, viszont nem szeretné, hogy az utódja is ebben a betegségben szenvedjen. Ezek az úgynevezett egy génhez kötött öröklődési betegségek. De vannak olyan betegségek, amikor például valamilyen szerkezeti eltérés van valamelyik szülő kromoszómáiban, és amikor létrejön az utód, akkor előfordulhat, hogy hiány vagy többlet alakul ki, és ezt az úgynevezett strukturális, tehát szerkezeti eltéréseket is vizsgálni tudjuk.
Melyek azok a betegségek, amelyeket a gyakorlatban már vizsgálnak, vagy előfordul, hogy vizsgálnak, ugyanúgy, mint most a gerinc eredetű izomsorvadást.
Ilyen például a Duchenne izomdisztrófia, ilyen például a cisztás fibrózis, ami elég sűrűn előfordul, a most emlegetett SMA betegség, nagyon sok öröklődő rákszindróma, vagy a nemi kromoszómákat érintő esetleges súlyos eltérések, illetve amit Beke tanár úr is mondott, a strukturális eltérések. Itt nem egy adott típusú betegség van, hanem leginkább a meddőség hátterében áll problémát tudjuk ezzel kiszűrni.
Csongor megszületésének miben látja a jelentőségét?
Ez egy nagyon szép és nagyon kerek történet.
Sipos Miklós, az Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója.
A rektor úrnak az volt a víziója, hogy fel kell mérjük a Semmelweis Egyetemen, hogy a genetikai betegségekkel terhelt pároknak milyen segítséget tudunk nyújtani, milyen csúcstechnológiát végezni képes munkacsoportok vannak az egyetemen, és ezek hogyan tudják a tudásukat összegezni, összefésülni, egyesíteni annak érdekében, hogy a teljes folyamat zártan a Semmelweis Egyetemen mehessen végbe. Ennek érdekében összefogtak szülésznőgyógyászok, reproduktív medicina szakemberek, andrológusok, embriológusok, belgyógyász endokrinológusok, molekuláris genetikával foglalkozó és klinikai genetikusok. És jött létre ez a prenatális genetikai munkacsoport.
Ez a prenatális és perimplantációs genetikai munkacsoport 2024 év elején alapult meg a Semmelweis Egyetemen.
Kusa János genetikus.
Azzal a céllal, hogy állami keretek között idővel teljesen állami finanszírozásban ez megvalósul. És nagyon boldogok vagyunk, és rettentően büszkék vagyunk a kollégáinkra, hogy ez megvalósulhatott.
Nagyon sok esetben beteg gyermek után nem akarnak megszakítást, és már nem vállalnak több várandóságot.
Beke Artúr szülész, nőgyógyász, genetikus.
Így viszont lehetőség van ezeknek a házaspároknak is, hogy további várandóságot vállaljanak, így elő tudjuk segíteni kicsit a demográfiai adatok javulását is.
Néhány napos a kisfia, hogy vannak?
Most már lassan egy hete vagyunk otthon, nagyon-nagyon jól vagyunk, minden így lett egy kicsit talán boldogabb, és jobb, és szebb. Soma mindenben részt akar venni, folyamatosan segíteni szeretne, pelenkázni, babusgatni, simogatja, puszilgatja, úgyhogy nagyon örül neki ő is.
Összeállításunkban Soma és Csongor édesanyja, Klaudia, valamint Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész-nőgyógyász genetikusa, Kósa János, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai részlegvezetője, és Sipos Miklós, az Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója beszélt. A mobiltelefon a szülő, a számológép az idegen. A szülő-gyerek kötődés mintájára vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszék alfa generáció laboratóriumának munkatársai, hogy kötődünk-e a mobiltelefonunkhoz. Konok Veronika pszichológust, a laboratórium vezetőjét hallják.
Lehet látni, hogy az emberek nagyon kötődnek a mobiltelefonjukhoz, és rosszul érzik magukat, hogyha nincs náluk. Ezt szerettük volna kísérletesen, objektíven kimutatni, hogy ez valóban így van, mert eddig csak kérdőívekkel mérték ezt, hogy például mennyire szoronganak az emberek, ha nincs náluk a telefonjuk, illetve erről a jelenségről inkább a függőség terminológiájával beszéltek a kutatók, tehát mint egy patológiás jelenségről. Mi pedig szerettük volna ezt az általános emberi viselkedés szempontjából megközelíteni. Az etológiában egy klasszikus fogalom a kötődés. Elsősorban ugye a kölyköknél mutatták ki, ahogy a szülőnek, a gondviselőnek a közelségét keresik, és a tőle való elválasztás esetén stresszviselkedést mutatnak, és ez felnőtt korban is, állatoknál is sokszor, meg az embereknél is megmaradt, hogy kötődünk például a párunkhoz. És azt szerettük volna megnézni, hogy ezeket a jellegzetességeket mutatja-e a mobiltelefonhoz való kötődés. Fiatalokkal, egyetemistákkal végeztük a kísérletet, egyénileg történt mindenkivel, egy szívritmusmérőt is használtunk, és az volt a fedő történet, hogy ennek a validálása a cél, hogy különböző feladathelyzetekben megnézni, hogy hogyan méri ez a szívritmusukat, és a teszt elején egy számolási feladatot kaptak a hallgatók, amihez használhatták a saját mobiltelefonjukon lévő számológépet, de aztán a következő számolási feladatnál azt mondtuk, hogy most ahhoz, hogy standard legyen az eljárás, már nem a mobiljukat fogják használni, hanem kapnak helyette egy számológépet. A résztvevők felénél csináltuk ezt, hogy elvettük a mobiljukat, és beraktuk ugyanabban a helységben egy szekrénybe, vagy egy számológépet kaptak helyette, vagy egy idegen mobiltelefont. A résztvevők másik felénél viszont ott hagytuk a saját saját mobiljukat. Ezután magukra hagytuk őket 5 percre, ez alatt nem volt semmi feladatuk, viszont kamerára vettük a viselkedésüket, és itt arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt megközelítik-e a szekrényt, ahol a mobiljuk volt, azok, akiktől elvettük, illetve, hogy mutatnak-e úgynevezett zavarviselkedést, például, hogy vakaróznak, igazgatják a hajukat, a ruhájukat, ezeket akkor szokták az emberek csinálni, hogyha kicsit szoronganak vagy feszültebbek. Ezen kívül ugye mértük ténylegesen a szívritmusukat, majd pedig, amikor letelt ez az 5 perc, kitöltöttünk velük egy kérdőívet, amiben arról kérdeztük őket, hogy mennyire szoronganak, illetve volt egy olyan feladat, az érzelmi Stroop teszt, ebben mindenféle szavak jelennek meg a képernyőn, egyszerre egy szó, ezek különböző színnel vannak írva, és a résztvevőknek az a feladata, hogy 4 gomb közül valamelyik megnyomásával jelezzék azt, hogy milyen színnel van írva a szó. Némelyik semleges szó volt, némelyik negatív töltetű szó, és amik kimondottan érdekelt minket, azok olyan szavak voltak, amik a magánnyal, az elválasztással, elválással kapcsolatosak.
Például?
Például magány, válás, elhagyatottság, ilyesmi. Ennek a tesznek az a lényege, hogy az ember, ha egy bizonyos érzelmi állapotban van, akkor az azzal kapcsolatos szavakra lassabban reagál, mert több ideig tart feldolgozni azt a szót, mivel érzelmeket kelt benne. Tehát ha például valakinek mondjuk pókfóbiája van, akkor a pókokkal kapcsolatos szavakra lassabban fog reagálni. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy azok, akiktől elvettük a mobiljukat, azok lassabban fognak-e reagálni ezekre a magánnyal kapcsolatos szavakra.
És mi történt?
Azt találtuk, hogy bár a kérdőívben nem számoltak be nagyobb szorongásról azok, akiktől elvettük a mobiljukat, tehát tudatosan nem élték meg, hogy ők most jobban szoronganak, viszont a szívritmusuk is arról árulkodott, hogy stresszesebbek lettek, többet közelítették meg a szekrényt, ahol a mobiljuk volt, több zavarviselkedést mutattak, és azok, akik egy előzetes kérdőívben magas mobilkötődést mutattak, vagy arról számoltak be, azok ezekre a magánnyal kapcsolatos szavakra lassabban reagáltak. Tehát akiktől elvettük a mobiljukat, azok valóban egy ilyen szeparációs stresszt éltek meg, tehát hogy a mobiltól való elválasztás a stresszt váltott ki belőlük, és a magánnyal kapcsolatos érzelmek is megjelentek náluk. Nagyon hasonló ez a jelenség ahhoz, amit az emberek egymással élnek meg, tehát az interpersonális kötődéshez hasonló érzelmek keletkeznek bennünk a mobiltelefonnal kapcsolatban. Nyilván nem olyan erősségű, mint mondjuk, amit a gyerek él meg mondjuk a szüleinek a távollétében, de hogy azért mégiscsak van valami ehhez hasonló érzelmi jelenség.
Miért pont ezt a kísérleti elrendezést választották? Honnan vették, hogy éppen ilyet kell csinálni?
Hát ez a klasszikus idegenhelyzettesztnek volt az adaptálása. Ez az idegenhelyzetteszt, ez amivel már a 80-as évek óta vizsgálják a gyerekek kötődését a szülőhöz. Ez úgy szokott kinézni, hogy a szülő bemegy a gyerekkel a tesztszobába, aztán egy idő után kimegy onnan, akkor bejön egy idegen, aztán az is kimegy, és akkor egyedül marad a gyerek, és mérik, hogy a gyerek hogyan reagál például a szülő hiányára, illetve hogy az idegennel mennyire megnyugtatható, stb. És ennek az analógiáját csináltuk meg, csak ugye itt a szülő volt a mobiltelefon, és az idegen pedig vagy a számológép, vagy az idegen mobil. Egyébként ezt is néztük, hogy az idegen mobilra, tehát hogy azzal nyugodtabbak lesznek el, vagy sem. És azt találtuk, hogy amikor az idegen mobil volt náluk, akkor feszültebbek voltak, mint hogyha a saját mobiljuk volt náluk, de kevésbé feszültek, mint hogyha egyáltalán nem volt náluk mobil.
Pszichológiai szempontból mit mutat ez az egész?
Eddig is beszéltek arról a tudományban, hogy van ilyen, hogy tárgyakhoz való kötődés. Ez különösen gyerekeknél nagyon markáns. A kicsi gyerekeknek van mindig valami takarójuk vagy plüssállatuk, amikhez nagyon kötődnek, és erről azt gondoljuk, hogy ez pótolja a szülőt, amíg az nincs jelen, de sok esetben azért felnőtteknek is van, hogy van valami kabalájuk vagy plüssállatuk, vagy egy fotó, egy szerettükről, ami ilyen átmeneti tárgyként szolgál. Úgyhogy létezik ez a jelenség, és tudtunk róla eddig is, de a mobiltelefon az még könnyebben válhat egy ilyen kötődés tárgyává, hiszen rajta keresztül tartjuk a kapcsolatot más szeretteinkkel, meg a világhoz köt minket, és állandóan ott van a zsebünkben, tehát hajlamosabbak lehetünk ehhez kötődni. És ami még fontos, hogy mi direkt nem a függőség szót használjuk, hiszen az egy patológiás, tehát egy pszichiátriai fogalom, viszont azt tapasztaljuk, és a kutatásunk is azt mutatja, hogy ez a mobilhoz való kötődés, ez egy sokkal általánosabb és szinte minden emberre jellemző normális jelenség. Azonban például egy másik kutatásunkban azt kaptuk, hogy akik az emberi kapcsolataikban bizonytalanabbak, szorongóbbak, tehát sokszor félnek attól, hogy a másik elhagyja őket, vagy nem bízhat bennük, azok erősebben kötődnek a mobiltelefonjukhoz, tehát egy ilyen kompenzációs jellege lesz a dolognak, és nyilván egy bizonyos mérték fölött pedig már lehet ez olyan, ami a függőség szintjét megüti, és a mindennapokban negatív hatással lehet az életére az egyénnek.
Konok Veronika pszichológus, az ELTE etológia tanszék alfa generáció laboratóriumának munkatársa beszélt arról, hogy mobiltelefonunkhoz hasonlóan kötődünk, mint más emberekhez. A Föld állapotával foglalkozó legnagyobb nemzetközi tudományos versenyen olyan megoldásokkal lehet részt venni, amelyek segítenek az emberiségnek megakadályozni, hogy bolygónk számunkra élhetetlenné váljon. A verseny jövő januárban ér véget, a három nyertes mindegyike $1 millió jutalomba részesül. A 100 fős nemzetközi zsűri a magyar pályázók közül a Szegedi Tudományegyetem kutatójának munkáját ítélte a legkiválóbbnak. Tölgyesi Csaba, az ökológiai tanszék docense, a 25 nemzeti bajnok egyike lett, így versenyben van az $1 millió. Nagy Margit interjúja.
Maga a klímaváltozás egy nagyon összetett folyamat, de a hátterében egy nagyon egyszerű dolog áll. Üvegházhatású gázokat bocsátunk ki nagy mennyiségben. A legnagyobb mennyiségben a széndioxid az, amit kijutatunk a légkörbe. Ennek a forrása leginkább a fosszilis tüzelőanyagok, a nem megfelelő mezőgazdasági tevékenységek, például az esőerdők leírtása, elégetése és utána mezőgazdasági célra hasznosítása, vagy vizes élőhelyek lecsapolása, miáltal az ott tárolt talajban, iszapban tárolt szén a légkörbe távozik, vagy maga egyszerűen csak az erdőírtás is. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy miért kerül széndioxid a levegőbe, és ez a legfontosabb hozzájáruló tényezője a klímaváltozásnak. Ez egy üvegházhatású gáz, ami melegíti a légkört. És az, hogy melegíti a légkört, az a legkülönfélébb egyéb hatásokkal jár, csapadékviszonyok eltolódása, szélviszonyok eltolódása, az egész klíma minden egyes komponensére kihat. Mi a széndioxid kezelésére vagy légkörbe való kivonására irányuló tevékenységeket vizsgálgattuk meg egy kicsit alaposabban. Ugye két dolgot tettünk, vagy csökkentjük a széndioxid kibocsátást. A másik pedig az, hogy amit már kibocsátottunk, azt kivonjuk a légkörből.
Az erdősítést tartják a legfontosabb lépésnek.
Széndioxid légkörbe való kivonására a leginkább elterjedt módszer az az erdősítés. Kézenfekvő a dolog, hiszen ahogy nőnek a fák, az az anyag, amiből ők felépülnek, az a légkörből származó széndioxid. Ez egy bizonyos szintig jó is. A mi nagyobb folyóink mentén, az árterekbe, a Bükk-hegységbe, Dunántúlon, Zalába, vagy éppen az Amazonas medencébe, ez egy tökéletes megoldás. Azonban nagyon sok helyen nem fás vegetáció volt az eredeti őshonos növényzet, például egy kazasztáni sztyeppe, vagy a békés családi löszháton is ott is ilyen erdős sztyepp uralkodott, vagy nagyon sokfelé szavanna, az is fás és gyepes élőhelyek mozaikja, tehát ott nem igazán jó megoldás az egészet teli erdősíteni. Például a szavannán, hogyha túlerdősítjük a területet, akkor a tűzveszélyt növeljük meg. A szavannának egy természetes része az, hogy mindig van tűz. Ezzel a tűzzel, csapadékkal, stb. Egyensúlyban, egy ilyen ritkás, fás, gyepes élőhely tud egyensúlyt tartani hosszú távon. Hogyha ezt mi mesterségesen átalakítjuk, akkor sokkal pusztítóbb, sokkal nagyobb, kiterjedtebb tüzeket tudunk előidézni, és akkor meg hatalmas tüzek lesznek. És akkor elvesztettük az összes szenet. Mert az erdők a nagyobb részt a föld feletti biomasszában tárolják a szenet, ezzel szemben a fátlan társulások, gyepek, lápok, azok pedig a talajban, a tüzektől sokkal védettebb formában. Ott, ahol nem zárt fás élőhelyek alkotják a természetes vegetációt, ott ha gyepesítünk például Békés megyében, Homokhátságon, sokkal kedvezőbb eredményeket tudunk elérni. Kutatási eredményeink szerint akármennyit is erdősítünk, gyepesítünk, vizes élőhelyeket hozunk létre, körülbelül legyen tizede a széndioxidnak az, amit mi képesek vagyunk ezzel visszavenni a légkörből, ahhoz képest, mint amit a korábbi modellek jósoltak. A korábbi modellezési struktúrák hibáit különféle kutatócsoportok idővel feltárták, mi ezeket mind próbáltuk javítani, jelenlegi tudásunk szerint most a miénk a legjobb. legjobb ilyen jellegű globális modell, ami azt mondja ki, hogy ha ugyanígy haladunk a széndioxid kibocsátással, akkor kevesebb mint 4%-át tudjuk az emberiség által kibocsátott széndioxidnak élőhely restaurációval visszavonni a légkörből 2100-ig. Korábbi elképzelések szerint erdősítéssel akár a kétharmadát is meg tudtuk volna tenni. Az új modell szerint erre nem vagyunk képesek.
Az önök modellje mit tartalmaz, ami megoldást jelent, és amiért beválasztották ebbe a 25 fős elit csapatba?
Az a legfontosabb eredménye, hogy egy kicsit a reflektorfényt átrakja a széndioxid kivonás irányából, inkább a klíma adaptáció irányába. Ez is von ki széndioxidot a légkörből, de nem ez az elsődleges célja, hanem az elsődleges cél az, hogy a klímaváltozás hatásait lokálisan vagy regionálisan mérsékelje. Mondok egy példát, hogyha van nekem $1 millió, abból egy hatalmas erdőt tudok telepíteni valahol Maliban vagy Kongóban, távol mindentől. Ezzel valamennyi széndioxidot kivonok a légkörből. De lehet, hogy előnyösebb, hogy ebből az $1 millió Közép-Európában városzöldítést hajtok végre, városokban ültetek erdőket, kisebb lesz az összterület, kevesebb lesz megkötött széndioxid valamivel, de itt lokálisan az emberi jólétet, a klímaváltozás miatti hőhatásokat tudom mérsékelni, tehát adaptációt jelent a megváltozott klímára. De mondok egy talán még extrémebb példát, Valenciában volt egy hatalmas nagy árvíz nem olyan rég, ami elvitte a város felét. Abban az esetben, hogyha a környező hegyeket visszaerdősítjük, akkor egy hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, ami a klímaváltozásra vezethető vissza, annak a villámárvíz intenzitását mérsékli, tehát fölfogja szivacsszerűen az hatalmas mennyiségű vizet, jelentős részét vissza is párlogtatja a légkörbe, és már a városban jóval elnyújtottabb, kisebb intenzitású árvíz fog megérkezni. Ha ráadásul még ott a helyi árteret is helyreállítom, nagyobb vízbefogadó kapacitással, akkor klímaváltozás ide vagy oda, a helyi lakosság nem szenvedi kárát. Egy közvetlen lefordítható megoldás a klímaadaptációs célú élőhely restauráció, és ezért is nevezték így a versenyben, hogy skálázható megoldások kellenek, tehát különböző léptékekben jól alkalmazható megoldás.
Tehát nem egy univerzális megoldás, hanem minden helyzetre egy külön, az ön által említett adaptációs fókuszt kell kialakítani.
Így van, a koncepció globális, és azt ott lokálisan vagy regionálisan meg lehet szabni, hogy mi legyen, és ezt egészen a legkisebb léptékig le lehet vinni, hogy mondjuk Kiskuma és a önkormányzata milyen lépéseket fog tenni, ami a klímaadaptációt szolgálja ementén a koncepció mentén.
Ez az önök modellje már egy kidolgozott modell?
Igen, ezért is választotta be ez a Frontiers Planet Prize a győztesek közé, hogy megkapja megfelelő reklámot, minél többen halljanak erről, és akkor az ő saját klímastratégiájukba, élőhely helyreállítási stratégiájukba be tudják építeni ezt a koncepciót.
Ezeket a modelleket az egyes országok hogy tudják felhasználni, fel kell-e használniuk?
Az Európai Uniónak alapvetően fel kellene használnia, hiszen 2024-ben elfogadták az élőhely helyreállítási rendeletet. Ez kimondja azt, hogy 2 éven belül minden tagállamnak egy nemzeti élőhely helyreállítási stratégiát kell kidolgozni, hogy hogyan próbálják ütemezni 2030-ig, 40-ig, 50-ig a különböző helyreállítási lépéseket. Ennek a stratégiának a kidolgozásában nagy segítséget nyújthat akár a mi modellünk is. Ennek különböző cikkelyei vannak a városzöldítéstől az agroökológiai rendszerekig, a természetes élőhelyekig, és egy klímaadaptációs stratégia az minden egyes ponton felhasználható lehet.
Törgyesi Csaba ökológussal Nagy Margit beszélgetett. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák.